Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének harmadik előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt, az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Gallé László egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora, Szegeden született 1942-ben. Itt végezte iskoláit, és a József Attila Tudományegyetem biológia-kémia szakán szerzett egyetemi diplomát 1966-ban. 5 év tanárkodás után csatlakozott a JATE állattani tanszékéhez. Az egyetemi ranglistát végigjárva 1997-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. Nevéhez fűződik egyetemünk ökológiai tanszékének megalapítása, melynek 16 évig vezetője volt. Kedvelt kutatási területe hallgatókora óta a hangyák ökológiája. Ezzel kapcsolódott be a Tisza kutató munkába a 60-as évek elején, de később vizsgálatait kiterjesztette homoki és mediterrán területekre is. Jelenleg a hangya közösségek szerveződésének viselkedési háttérmechanizmusait kutatja. A hangyákon túllépve az 1970-es évek közepe óta szervezi a Bugac projekt komplex ökológiai kutatást, ez a klímaváltozás ökológiai következményeinek kimutatását is segíti. Jelentős szerepe volt a Tisza úgynevezett ökológiai folyosó funkciójának és az Alföld biológiai sokféleségére gyakorolt pozitív hatásának kimutatásában. Időközben beindította a Tisza biológiai monografikus feldolgozását, amelynek eddig 2 kötete jelent meg. Tevékenységében kiemelkedő fontosságúnak tartja az oktatást, főleg ökológiai tárgyakat tanít. Irányításával eddig legalább 50 szakdolgozó és mintegy tucatnyi doktorandusz hallgató védte meg dolgozatát. 15 évig az MTA biológiai osztály tanácskozási jogú tagja, 3 perióduson át az MTA ökológiai bizottságának elnöke volt. Alapító elnöke volt a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének. Részt vett az Országos Természetvédelmi Tanács és az Országos Környezetvédelmi Tanács munkájában. Jelenleg a Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Betöltötte az Európai Ökológia Föderáció alelnöki tisztét, és tagja, majd titkára volt az Európai Természetvédelmi Központ igazgató tanácsának. Szakmai munkáját a Művelődési Minisztérium kiváló munkáért kitüntetéssel, a Magyar Biológiai Társaság Gorka és Herman Otto díjjal, a Környezetvédelmi Minisztérium az Emberi Környezetért és Pronatura díjjal, a Magyar Tudományos Akadémia akadémiai és szentágotai díjjal, a Magyar Köztársaság elnöke pedig a Magyar Köztársaság érdemérem lovak keresztje és Széchenyi díj kitüntetéssel ismerte el. Emellett a magyar ökológiáért, a Szegedért és a Juhász Nagy Pál emlékérem birtokosa. Felkérem Gallé László professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a felkérést. Amikor Darwin születésének a 200. évfordulóját ünnepeljük, és a fajok eredete megjelenésének a 150. évfordulóját, én úgy gondoltam, hogy nem Darwin életéről beszélnék, hanem Darwin egyik kedvenc, és őt sokat foglalkoztató témájáról, nevezetesen a társas élet és a sterilitás evolúciójáról. Tisztelt hallgatóság, kedves hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők, engedjék meg, hogy önöket akkor a mai beszélgetésünk főhősével és főszereplőjével, ezzel a hangya dolgozóval üdvözöljem, amely Rudner József rajzán szemérmesen, mondhatnám, szüziesen lesüti a szemeit, amint önöket üdvözli. Na, ezt helyesen is teszi, hiszen szűzről van szó de facto, ugyanis a hangya dolgozók nagy része steril, nem termékeny. És éppen ez a terméketlenség volt az, ami Darwin nagyon sokat foglalkoztatta. Ugye Darwin elméletében arról van szó, hogy minden faj próbálja propagálni az utódait, annál nagyobb számban, amennyire csak lehet, minél több utódot biztonságban felnevelni. Erre megjelennek a steril egyedek, az terméketlen egyedek, amit ő nem tudott sokáig magyarázni, mert ha még előnyös is ez a sterilitás. Gondoljunk csak bele, hogy hogy örökítik át ezt az előnyös tulajdonságot, ha egyszer a szerencsétlennek sterilek. Ugye? Hát ez egy eléggé nehéz kérdés volt, és ő aztán rászánta magát az euszociális rovaroknak a tanulmányozására, és egy zseniális módon rájött a magyarázatra is, nevezetesen arra, hogy a kiválasztás nem csak egyedeken, hanem egyed csoportokon is működik, és ezzel előre megsejtette a csoportszelekció elméletét. Na, itt már néhány fogalom felmerült, amit én azt hiszem rögtön az elején tisztázni kell. Az evolúciós fitness vagy rátermettség, aminek van több definíciója, de itt egyszerűsítsük le. Ez az utódok tényleges vagy potenciális száma. A másik a csoport. Ezt meg olyan egyedek alkotják, amelyek között szorosabb a kapcsolat, mint amilyen kapcsolat őket egyéb egyedekhez fűzi. Végül pedig az euszociális vagy magasan fejlett csoport, amelyre jellemző, hogy generációk között átfedés van benne, funkciófelosztás van a tagjai között, tartós, kooperatív ivadékgondozás, együtt gondozák az ivadékokat, végül pedig a bizonyos terméketlen kasztok jelenléte. Hát tekintsünk most meg egy ilyen csoportot. Voilà, ez a Feidolen nevű hangyának a csoportja, kolóniája. Itt mindenki rokon, ugye itt van alul a királynő, ő neki az utódairól van szó, az összes többi különbözők a dolgozók, nem minden hangyánál különböznek ennyire a dolgozók, végül pedig látunk ott egy királynőhöz hasonlóan termékeny hímet, amely szárnyas egyet. Tehát egy rokonsági kör. Nézzük meg, hogy hogyan értelmezték később ezt a rokonsági kört a további kutatók. A darwini eszme nem maradt teljesen változatlan, hanem megjelent Wheelertől a szuperorganizmus elmélet. Wheeler a rovarok kolóniáját nagy többsejtű állat szervezetének tekintette, mert hogy termékeny és terméketlen egyedek vannak, mint hogy vannak nálunk is ugye ivarszervek és testi szervek, vagy a magasan fejlett egyedeknél egységként viselkednek, reproduktív és növekedési ciklusaik vannak, és fajspecifikusak ezek a kolóniák, tehát egyes fajok között eltérőek. Megjegyzem, hogy a szuperorganizmus elmélet, ami egy naív elmélet volt eredetileg, a mai napig is létezik. Nevezetesen Wilson és Hördobler legújabb könyvének még a címében is ez szerepel. Itt azonban már nem egy szervezetnek tekintik a társas rovarok kolóniáját, hanem belátják azt, hogy ez az egyet fölötti szerveződésnek egy egysége, és itt szépen felsorolták azokat a párhuzamosságokat, ami egy tényleges organizmus és egy szuperorganizmus között van. Ezeket most nem mondanám el, mert hiszen az előadás során legtöbbjük majd előkerül. A szuperorganizmus felfogások között azonban egy másik elméletcsoport is megjelent, ez a csoportszelekciós elmélet első úgynevezett naív változata Weinerwalds nevéhez fűződik, aki azt mondotta, hogy azért terméketlenek bizonyos egyedek, mert feláldozzák magukat a csoport érdekébe, feláldozzák a szaporodó képességüket, a fitnessüket. Először az egyedek megbecsülik a létszámukat, hogy mennyien vannak, és ha túl nagy a létszám, belátják, hogy most néhány egyed nem szaporodik, és mint egy konvencionálisan megegyezés formájában bizonyos egyedek eltekintenek a szaporodó képességüktől. Ugye ez az elmélet nagyon alapos terepi megfigyeléseken alapszik, de azért elég naív elmélet. Az igazi áttörést Hamiltonnak a rokonszelekciós elmélete jelentette. És ezt hadd szemléltessem egy igen régi ábrán, ami már tankönyvről tankönyvre vándorol, hogy is néz ki a szelekció rokon egyedek között. Ez a két egyed ugye itt rokon, a piros színezőség az körülbelül jelzi a rokonsági fokát, tehát például testvérek, a klasszikus szelekciós elmélet alapján az önző szekercét tartó egyed az agresszívan, megszerzi magának a készletet, ezáltal biztosítja a fitnessét, az utódok létrejöttét, a másik szerencsétlennek meg hát le is fittyed szomorúságába a szája, mert ő a vesztes ebben a játékban, nem tudja realizálni a fitnessét. A másik lehetőség, hogy kölcsönösen együttműködnek ezek az egyedek úgynevezett mutualizmus formájában, olyan készleteket vesznek igénybe, amit egyenként nem tudnak, ezáltal mindkettő biztosítja a szaporodó képességét. Wes Eberhardt kutatónőnek az elmélete ehhez kapcsolódik, aki ennek alapján magyarázta a társas élet létrejöttét. És most jön az igazi hamiltoni felfogás, az önzetlenség, önfeláldozás vagy altruizmus, amikor az egyik egyed a másiknak átadja a lehetőséget, ugye, ennek a fitness pocakja jó megnő, utódokat hoz létre, ez meg szerencsétlen látszólag rosszul jár, a fitnesse lecsökkent, de tessék nézni, mosolyog. Ez a mosoly nem lenne az arcán, akkor be is fejezhetnénk, hogy öngoltrogot csókolom, vége az egésznek, de nem így van. Mert mosolyog és miért mosolyog, gondolom, sokan rájöttek, vagy hallottak róla, egyszerűen azért, mert a rokonegyedek részben a saját genetikai anyagát is hordozzák, és ugyan a piros rész itt csökkent az ő fitnesse, de a rokonegyedekben meglevő hasonló alléloknak a fitnesse növekedett, tehát itt egy új fitnessfajtáról van szó, vagy rátermettség fajtáról, a kiterjesztett rátermettség, vagy inkluzív fitnessről, ami az individuális saját fitness tartalmazza, és a rokonok azonos alléljainak a fitnessét. No de mikor éri meg ezt az egész akciót, önzetlen akciót végrehajtani? Nyilván akkor éri meg, ha az ő ráfordítása, amit itt jelzünk az átúzott egyeddel, megtérül az inkluzív fitnessben, tehát nem is annyira önzetlen ez a dolog. Ehhez pedig az kell, hogy a rokonsági foknak és az előnynek a szorzata legalább akkora legyen, mint az ő ráfordítása, vagy ennél nagyobb. Ebben az esetben a jelölés szerint a rokonsági fok 1/2 volt, az előny 4, az 1/2-nek és a rokonsági foknak és az előnynek a szorzata 2, tehát mindenképpen az egyszeres ráfordításnál nagyobb, tehát megérte. Nyilvánvaló, ott működik igazán a Hamilton elmélet szerint ez az önzetlenség, ahol nagymértékű rokonság van a különböző egyedek között a kolónián belül, mert ott nagyon megéri ráfordítani, jó visszatérül az inkluzív fitnessben. A társas rovarok nagy részét akkor úgy tudták, hátyás szárnyúak teszik ki, a termeszek kivételével, amelyekről most nem beszélünk, hátyás szárnyú rovarok kolóniáiról van szó, méhek, darazsak, hangyák ezek, ugye? És ott pedig a haplodiploid öröklésmenet jellemző. Jellemző az, hogy a nőstényekben kétszer annyi kromoszoma van, mint a hímekben, itt ugye anya és apaként jelöltük őket. Jellemző az, hogy a szülőket az utódokhoz 0,5-es rokonság köti össze. Jellemző, hogy a lány utódok, tehát a lány testvérek között 0,75-os a rokonság, nagyon nagy fokú. A lányokat viszont a fivéreikhez csak 0,25-os rokonság köti, ez jóval alacsonyabb szintű. Tehát egy leánynak jobban megéri a rokon egyedeknek, mégpedig a testvéreinek a gondozása jobban megtérül az inkluzív fitnessben, mint ha saját utódokat hozna létre, mert nagyobb a rokonsági fok. És ezzel végeredményben az anyának a fitnessét fogják növelni. Viszont nem éri meg gondozni a fiú testvéreket, mert a fiú testvérek ugye kevésbé rokonok, ezért kimutatták, hogy a társas életű rovar kolóniákban, méghozzá hátyás szárnyú kolóniákban általában a nők és hímeknek az aránya 3-1, a rokonsági foknak megfelelő, legalábbis annak idején ezt mutatták ki. A másik dolog pedig az, hogy csak a nőstények lesznek terméketlenek, tehát a nőstények között alakul ki a dolgozói kaszt, ez a nőstényorientált kolónia. Na persze, már azt gondolom sokan felfedezték, hogy a leányoknak jobb lenne, ha férfi utódot hoznának létre, tehát unokákat, mert 0,5-es a rokonság, ami ezekhez kapcsolja, és nem csak 0,25-at, ami a fiú testvérekhez kapcsolja őket. Na most, igen ám, de az anyának ez nem érdeke, mert annak még az unokáihoz csak negyedrész rokonsága van. Tehát az anya megakadályozza, hogy a leányai, a dolgozók szaporodjanak különböző cselekkel, fizikailag, a tojások tönkretételével, vagy pedig különböző vegyi anyagokkal, feromonokkal gátolja a szaporodó képességet. Na de azért a leányok is kiszúrnak az anyával olyan módon, hogy kevesebbet fordítanak rá a fiú testvéreikre, mint egymásra, holott az anyának az lenne az érdek, hogy azonos legyen a ráfordítás, hiszen a fiaihoz és leányaihoz is ugyanaz az érdek fűzi. Tehát a látszólag nagy béke mögött némileg azért bizonyos konfliktusok is meghúzódnak a társasrovar kolóniákban. Ez így működik. Én csak ennyit gondoltam beszélni a Hamilton elméletről, természetesen egy nagy kerek elmélet. Ahogy Hamilton az elméletét a 60-as években megalkotta, iszonyatos sebességgel elindultak a társas rovar és a társas életkutatásai, és rögtön jöttek azok a tények, amik az elméletet nem támasztották alá, ennek ellenmondottak. Például kimutatták, hogy a hátyás szárnyúak körében nem 10-13, csak 7 alkalommal alakult ki az eu-szociális életmód, ez is csak a fullánkosok közül, az összes 75 000 fajnál nulla. Azután példák vannak arra, hogy nem haplodiploid, fajok között is kialakult a társas euszociális életmód, sokkal több, mint hitték, például a levéltetvek, van itt olyan közöttünk, aki ezt meg tudná pontosabban mondani, levéltetvek között legalább 10-12 alkalommal, tehát több alkalommal, mint a hátjás szárnyúak között. De a bogarak közt is van egy csoport, ahol kialakult a kis tripsz rovarok között, sőt ugye az emlősök körében meg közismert a mesztelen turkálónak elnevezett faj. Azután az euszociális csoportokon belül is igen alacsony lehet a rokonsági fok, például 0 és 0,2 között, még a hátjásszárnyúak körében is, aminek az oka az, hogy több nőstény van a fészekben, vagy több hímmel pázoltak a nőstények, vagy mint nemrég kimutatták, előfordul az úgynevezett hárem, hogy egy hím több nőstényel pázik, ugye a hangya hímek sem mind olyan buták, és végül pedig számos csoportot nem is rokonok alkotnak, vagy ha eredetileg azok is alkották darazs, akkor mutatták ki, az evolúció során a rokonsági fog csökkent, pedig a Hamilton elmélet nem ezt mondaná ki. Tehát valamilyen más feltételek, más kényszerek vannak, amelyek elősegítik a társas élet kialakulását. Ezek a kényszerfeltételek, ökológiai kényszerfeltételek, így nevezik ezeket, bár nem csak ökológiailag. Itt néhányat soroltam föl, a térszűkössége, a ragadozókkal és a versenytársakkal szembeni viselkedés, a környezeti modifikáció, egy nagy fészekben kényelmesebben érzik magukat, a reproduktív hatékonyság, ugye a párzás biztosítása és a hatékony ivadékgondozás, jobb térülőképesség, és a készletek, a táplálék készletek jobb hasznosítása. Ezeken nem mehetünk részletesen végig, csak erről az utolsóról szólnánk néhány szót. Teljesen egyértelmű, ha van egy magános egyed, és az vadászik mondjuk ragadozó, akkor ez a magános egyed viszonylag kis zsákmányokat képes elejteni. Ha összefognak többen, akkor nagyobb zsákmányhoz is hozzáférnek. Ime egy kép, ez a kép nyáron készült a Bugaci pusztán, ahol egy hatalmas nagy hernyót, a kutyatejszender hernyóját, leterítették a réti hangyát, most már olyan fázisban vannak, hogy lakmároznak is belőle. Nyilván erre egy hangya abszolút nem lenne képes, a hernyő egyszerűen lesodorná magáról. Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit részletesebben, nevezetesen úgy, hogy még nincs csoport, csak magános egyedek vannak, a populációnak, amiben élnek, kiemeljük egy részletét, megnézzük, hogy mennyi készlet áll az egyedek rendelkezésére, és ezt elosztjuk az egyedi igény és az egyedszám szorzatával. Ha ennek a hányadosnak az értéke egy, akkor azt mondjuk, hogy szubpopulációs egyensúly van, mert annyi készletet fogyasztanak, amennyi a rendelkezésükre áll. Amennyiben ennek az értéke nagyobb egynél, nyilván nem fogyasztják el az összes készletet, annál kevesebbet fogyasztanak, tehát a készlet hasznosítása rossz hatásfokú, és amennyiben ennek az értéke nagyobb egynél, akkor viszont túlzottan kihasználják a készleteket, ha növényevő agyon legeli a növényzetet, ha ragadozó, akkor pedig annyira elkapja a zsákmányokat, hogy nem marad a zsákmány utánpótlásra semmi, és ez bizony az a helyzet, amit Weinert-Walz a csoport szelekciós elméletében kiemelt, hogy a készletek túlzott hasznosítása, kihasználása nem kedvező. Nézzük meg, mi a helyzet, amennyiben csoport létezik, akkor egy szociális egyensúlyról beszélünk. A csoport rendelkezésére áll ugye készlet, ezt osztjuk a költséggel, mert nem ingyen alakul ki a csoport. Ott a hierarchiáért meg kell küzdeni, ez energiát igényel, ott időben telik, amíg kialakítják a csoport struktúrát, ez időt vesz igénybe, tehát költsége van. Azután ott az egyedi, egyedi igény, amiről már beszéltünk, és ott van a csoportnak a mérete. Ha ez a csoport rendelkezésére álló készletekkel megegyezik, akkor megint csak itt az egyensúly. Mikor éri meg létrehozni a társas életet? Nyilván az a feltétele azonos egyedszám esetén, ha a költség nem nagyobb, hanem kisebb, mint a csoport rendelkezésére álló készlet, amennyiben társasan élnek ezek, per az egyedek egyenkénti kihasználás alkalmával rendelkezésre álló készlet. Ha ennél a költség nagyobb, akkor egyszerűen nincs értelme csoportot képezni. Most nézzük meg még egy kicsit ezt a felső törtet, és figyeljük meg a nevezőt. Költség, egyedigény, csoportméret. Talán kezdjük a csoportméretével. Mekkora legyen egy ilyen csoport, ami kialakul? Nyilván nem túl nagy. Ha van egy zsákmány, amit el kell ejteni, arra elég néhány egyed. Azután, ha többen csatlakoznak, ők már csak az osztozkodásba vesznek részt, tehát ingyen élők, ez nem túl kedvező. Ennek megfelelően Az ilyen táplálkozó csoportok legtöbbször rezisztensek, és nem fogadnak be másokat. Egész más a helyzet viszont abban az esetben, ha társas rovarokról van szó, és azoknak a kolóniáiról, mert akkor meg az a kedvező, ha ezek hatalmas nagyok, mert több táplálkozó csoportot is képesek létrehozni, funkciófelosztás lehet az egyedek közt, van elég, sőt ráadásul egy olyan egyed halmaz is megjelenik, amely még tétlen nem tesz semmit, de bármilyen funkcióra bevethető, tehát van egy kis tartalékuk is. Nézzünk egy példát, ugye Spanyolországban és Bugacon vagyunk, ezek pedig lóhangyák, a lóhangyáknak, nagy termetőek, ezért hívják őket lóhangyának, nem a lovaktól származtak, a lódarás sem. Ugye tessék nézni, a nagy termetű hangyáknak kis kolóniáik vannak, és legtöbbször a táplálékforrást kevesen, vagy csak egyedül veszik igénybe. Ez a mi fekete lóhangyánk, a Bugac itt a jobb oldali a képen. Alul látjuk a táplálékforráson, ezt a táplálékot mi adtuk neki, és egyedül van rajta pedig a táplálék isteni. Ez májnak, májkrémnek és méznek a keveréke, hát nagyon ízletes egy hangyás számára. Egyedül van, és ha jönnek más egyedek, idegen egyedek, más fajhoz tartozó egyedek, akkor abba hagyják a táplálkozást, és azonnal védekeznek. Védik a táplálékforrást, monopolizálják. A másik egyedek, más fajhoz tartozók, vagy más kolóniához tartozó egyedek már lopkodnak, de ő még mindig védekezik, esze ágában sincs táplálkozni, mert annyira irigy a táplálékára, és például a spanyol fajon kimutattam azt, hogy ő evett az egész hangya közösségben, hangya teljes közösségben a legkevesebbet, mert mindenki más ügyesebben lopkodott. Egyszerűen, mert kevesen voltak. Figyeljük meg a következő képet, ezek viszont a tölgyfahangyák, amelyek vannak elegen, a fölkínált táplálékot ott középen hasznosítják a táplálkozó egyedek, és ennek a lemeznek a peremén pedig a védekező egyedek védik a táplálékforrást, erre is van egyed. Ki ellen védik? Hát jelenleg az aranyos szakdolgozóim ellen védik, akik ebben vizsgálatokat végeztek rajtuk, és többek között filmezték a viselkedésüket. Tehát a nagy létszám mindenképpen előnyös. Kicsit menjünk vissza az előző törthöz, amennyiben egyensúly van, akkor a csoportméretet az előző hányadosból kifejezhetjük, és a csoportméret a rendelkezésre álló készlet per költségszer egyedi igény, ez azt jelenti, hogy a kettő között fordított arányosság van, akkor lehet nagy a csoportnak a mérete, ha viszonylag kicsi a költség, és viszonylag kicsi az egyedi igény. A költséget hogy lehet csökkenteni? Hát ne tetszék harcolni, ne tessék a pozícióért verekedni. Ha békességben egy társas rovar kolóniában, mint például egy hangya kolóniában, vagy egy méh kolóniában, akkor ott nagy mennyiségű energiát, időt nem viszel, ugye ez a harc. Amennyiben az igényt csökkentjük, az hogy oldható meg? Sterilizációval. Legyünk sterilek, kérem. Ne szaporodjunk, az utódokat nem kell táplálni, amennyiben terméketlen egy egyed, már lehet kisebb termetű, megint kevesebbet fog fogyasztani, és itt egy egész más úton, mint Hamilton, ugyancsak eljutottunk a sterilitáshoz, ugye? A sterilitásnak a hasznához. Na most bárki mondhatja, hogy azért itt egy luxus van, egyrészt nagyon beosztjuk, nagyon vigyázunk, steril egyedek, kis egyedek, keveset fogyasztanak, ne legyen költség. Ugyanakkor megmondtam, hogy van egy ingyen élő társaság, egy munkanélküli társaság, amely csak segélyekből él, ugye? Mert etetik őket, de még nem csinálnak semmit, csak bevethetők. Igen ám, csak ezek olyan nyugalmi helyzetben vannak a kolóniában, hogy az anyagcseréjük lecsökkent, itt az oxigénfogyasztást látjuk, ha jó néhányan vannak együtt, kisebb az oxigénfogyasztásuk. Ennek megfelelően ez a nyugalmi helyzetben levő, keveset fogyasztó társaság az egész kolóniának az egyedenkénti táplálékfogyasztását is lecsökkenti, ezzel nem jelentenek különösen nagy problémát a kolóniának, a kolónia fogyasztásának. Itt egy ökológiai jellegű kényszert mutattunk be eddig, most vizsgáljuk meg, hogy milyen egy kolóniának az egyedfejlődése, hogy alakul ki, hogy megy végbe, hogy egy ilyen nagyobb kolónia keletkezzen. Itt látjuk ennek a diagramját, a kolóniát látjuk ott bal oldalon. A kolóniában egyszer csak megjelennek a szárnyas egyedek, a szárnyas hímek és nőstények, ezek ugye termékenyek, ott látjuk fönn őket. Például valakinek a spájz sarkában van néhány hangya, észre sem veszi, hogy azok ott kiárnak. A házi asszony akkor esik kétségbe, amikor megjelennek a szárnyas hangyák rá a függönyre. Ja Istenem, mit csináljak, szárnyas hangya van a lakásban. Hát mit csináljon, húzza el a függöny, nyissa ki az ablakot, hagyja, hogy kirepüljenek, mert ezek teljesen ártalmatlanok, még nagyon táplálkozni sem tudnak. Ha kirepülnek viszont, létrejön a kopuláció, a párzás a levegőben vagy a talajon, ezután a hímek elpusztulnak, nekik több funkciójuk nincs. A nőstények döntő többsége is elpusztul, jó, ha 1000-ből 1 megmarad, ragadozók, madarak, egyebek pusztítják, ezek viszont levetik a szárnyukat, nincs többé szükség mennyasszonyi fátyolra, ugye? És egy kő alatt, vagy a talajban, vagy egy ág alatt keresnek maguknak egy kis kuckót, és odavonulnak vissza. Na itt jönnek a keserves hetek, vagy hónapok, amikor éhezik a nőstény, a saját szárnyizmait emészti meg, betejet termel, és ezzel etetgeti a lerakott tojásaiból kikelt lárvákat, ezek néha egymást is eszik, de valahogy néhány bebábozódik, és itt az alsó sarkában látjuk, hogy megjelennek az első dolgozók. Ezek elhagyják a fészket, keresnek táplálékot, etetik a nőstényt, és a nőstényünk ekkor királynővé vált, és a ciklus indul előre. Ez a királynő évtizedekig is élhet a kolóniában, az egyszeri vagy néhányszori alkalommal végbe ment párzáskor, annyi spermiumot tart magába, hogy évtizedekig elég a megtermékenyítésre ez. Hát mondottam, hogy a kritikus szakasz az, amikor a nőstény kolóniát alapít. Hogy lehet ezen segíteni? Egyes nőstények, megtermékenyített nőstények, itt ez a pont azt jelzi, összefognak, és az összefogásnak az az eredmény, hogy együtt próbálnak kolóniát alapítani, segítik egymást, így a halálozás jóval kisebb mértékű. Ennek az egyik kimenete lehet az, mint itt alul látjuk, hogy egy nőstény uralkodóvá válik, ő rakja a tojásokat, ő szaporodik, a többi pedig, mint egy dolgozói sorba kerül le, a kikelő további nőstényekkel együtt. Erre a darasaknál találunk példát. A hangyáknál legtöbbször az megy végbe, hogy a nőstények tojásaiból kikelnek a dolgozók, ezek a kicsik itt alul, majd egy idő után a nőstények vagy együtt maradnak, és egy sok nőstényes kolónia alakul ki, vagy pedig szétválnak, és mindegyik a maga kis dolgozó csoportjával egy-egy külön kolóniát alapít. És végül az is előfordul, hogy a nőstény a saját kolóniájába tér vissza, több nőstényűvé válik a kolónia, ez a másodlagos poligínia, azután ez a sok nősténnyel rendelkező kolónia iszonyatos nagy egyedszámot hoz létre, további fészkekre fog kiterjedni, további fészkeket képeznek és alapítanak, és akkora szuperkolóniák jönnek létre, mint például Gyergyóban tapasztaltuk, hogy több mint egy négyzetkilométeres volt a horpadfejű hangyának egyetlen kolóniája, sok ezer vagy sok millió egyeddel esetleg számos nőstényen így működött. Azután persze vannak egészen arcátlan népek, amelyek nem a saját fajú kolóniájukba mennek vissza, hanem egy másik fajú kolóniába, az ottani királynőt megölik. Itt látunk két ilyen gyilkosságot, amit alulról vagy fölülről harapja át a nyak és roncsolja szét az idegeit, megöli a királynőt a parazita betolakodó, nem ölik őt meg, mert már sündörgésével felvette a kolónia illatát, ráadásul olyan feromonokat, olyan anyagokat termel, ami ugyanaz, mint a királynő által termelt anyag, tehát befogadják, és a kolónia dolgozói lassan az ő utódait fogják nevelni. Ettől itt az alsó képen látjuk, átalakul a kolónia, és a betolakodó fajnak a kolóniájává alakul. Ez mind nagyon szép, de bizonyos fajok azt mondják, hogy és akkor most már munkásaink megszűnnek. Nincs, aki segítsen nekünk, hiszen ugye itt már nekünk kell minden funkciót végezni. Hát szerezzünk munkást, dolgozó kezet, és ezt csinálja az Amazon hangya. Ez egy amerikai Amazon hangya képe, de nálunk itt Szegeden is jócskán élnek ilyenek. A rágójukkal, a sarlószerű rágójukkal ezek már nem nagyon tudnak dolgozni, ennyi se tudnak önállóan. Ez arra, hogy verekedjenek vele, és bábokat raboljanak, és ezt is teszik, felfedezik a rabszolgahangya fészkét, majd a rabszolgahangya fészkét lerohanják, egy nagy csapat, némi harc után behatolnak, és itt alul látjuk már, a bábbal menekülnek onnan, a bábot viszik haza, otthon aztán a saját fészkükben már rabszolgák átveszik a bábokat, és azok gondozzák. A rabszolgának semmivel sincs rosszabb dolga a gazdáinál, mint az eredeti fészkében, csak éppen munkájával nem a saját kolóniájának, hanem egy másik faj kolóniájának a fennmaradását biztosítja. Azért ez is eléggé nehézkes dolog, behatolni a fészekbe, királynőt megölni, azután rabszolgákat szerezni. Hát hogy lehetne ezt az egészet megúszni? Ez az élősködés csúcsa a véghangya, amely behatol a gyepi hangya fészkébe, de nem öli meg a királynőt, rámászik a hátára a nőstény, és ott kuksol rajta, mint egy ektoparazita. A gyepi hangyának a dolgozói gondozzák a lárváit, bábjait, azok etetgetik ezeket a nőstényeket, és a nőstények nem tesznek semmit. Még csak dolgozójuk sincs, hiszen mindent ellátnak helyettük a gazdáik. Eltűnt a dolgozóik azt, csak nőstény van és lárvaszerű hímek. Na hát ez az élősködésnek a vége, ezen túl már nem lehet lépni. Amikor ennyi mindent elvégeznek a hangyák és a társas rovarok, nyilván felmerül bennünk, hogy vajon intelligens állatok ezek vagy sem. Azt mondtuk eddig, hogy nem. Egy társas rovar egy dolgot csinál, egy dolgot képes, a többit nem. Tehát egy magános rovarnak sokkal szélesebb a viselkedési repertoárja. Az elmúlt évek kutatásai erre rácáfoltak. Zsana Reznyikova, a szibériai kolléganőnk csinált ilyen úgynevezett bináris fákat, amik nem mások, mint utak, méghozzá kemény papírból készített utak. És ezeknek a végén valahol elhelyezett egy-egy táplálékot, itt van a pirossal jelzett, és ráengedte a hangyákat, egy vagy néhány hangyát. A hangya megtalálta a táplálékot, szépen visszafordult közölni a felfedezését a fészek társaival. Akkor Zsanna elzárta az útjukat, eltávolította ezt az úgynevezett bináris vált, egy másik ilyen labirintust rakott le, de ott már nem táplálék volt az ágak végén, hanem csak vizes vatta, eltávolította a felfedező egyedet, amit előzőleg persze festékkel megjelölt, és vizsgálta az eredményt. Az eredménynek egy képét itt látjuk, amint azok az egyedek, amelyek ott még nem voltak, azonnal rárohantak a táplálékforrásra, ami persze már nem létezett, csak egy vizes vatta, de ott keresték, amiről informálta őket a cserkész, a felfedező egyed. Kérem, nemrégiben egy kollégánk, egy erdélyi kollégánk mesélte, hogy egyszer Gyergyóban érdeklődtek egy út iránt, hogy merre kell menni, és az öreg néni elég bonyolult útmutatást adott. Ehhez sírültök arra, ahhoz sírültök erre, jobbra, balra, aztán a merekénél megint balra, egyszer csak elkezdtek nevetni kínjukba, mert nem tudták követni. Erre a néni egy nagyon néfies káromkodással felelt nekik, amit nem tudom, hogy most itt el lehet-e mondani. A káromkodás annyi volt, hogy én itt mesélek nektek, ti meg nevettek, hát hogy a varasbéka költsön a likatokba. Na hát a hangyáknál ilyen káromkodás nincs, mert ők tudják követni az információt, és megtalálják a helyet, megtalálják az utat, sőt, még egy bonyolultabb labirintusba is eligazodnak, mint az ott van lent, sőt, a labirintus ágait is ki tudják számolni, de azért a számolási tudásukról hadd meséljek egy másik történetet. Kérem, a sivatagi hosszúlábú hangyának a története. Rüdiger Wehner, svájci kutató, Tunéziában végzi a kutatásait, sivatagban. Ez a sivatagi hosszúlábú hangya ott lakik, de nálunk is lakik, a Kiskunságban is él két fajuk, két rokonuk. Hosszú lábaival futkároz a homok felszínén. Amikor elhagyja a fészkét, akkor utána 3 hétig él, mert a nagy hőség megöli, és 3 hétig tanulja meg mindazt, amit ezek a hangyák tudnak. Mit tudnak? Először is megkeresni a táplálékot, azután a nap állása alapján, vagy a polarizált fény alapján tájékozódva az irányát belövik a fészeknek, hogy honnan jöttek. Ugyanakkor szemügyre veszik a tereptárgyakat, és azokhoz is igazodnak. Ugye ezt manipulációs kísérletekkel el lehet játszani, hogy mihoz kell igazodni, és mihez nem. Mindent felfedeztek róluk, mindent tudtak, csak egyet nem értettek meg. Itt a fészek, itt a táplálékforrás. Mire a táplálékforráshoz ér, addigra a szagnyomokat elfújja ugye a sivatagban a szél, addigra a fészket betemetheti homokkal. Hogy tudja, hogy milyen távolságra volt a táplálékforrás a fészektől? Mert az irányt be lehet lőni ugye ezekkel a paraméterekkel, amit mondtam. Honnan tudja? Ezen sokáig gondolkodtak, végül Rüdiger Wehner kitalálta azt, hogy ennek a szerencsétlen hangyának a lábaira disznósörtéket ragasztott a táplálék közelében, és visszaengedte. És a hangya túlszaladt a fészken, mert rosszabbak voltak a lábai. Aztán eltávolított néhány lábfejízet szegényről, akkor meg a hangya hamarabb kereste a fészket, mert rövidebbek voltak a lábai. Ebből arra következtettek, hogy ez a hangya lépéseit körülbelül meg tudja számolni, hogy hányat lépett a táplálékforrásig, és hányat vissza. Képzeljék el ebből a pici kis agyból ott fönni, ebből ennyi minden telik ki. Szinte hihetetlen. Na most mi meg tudjuk számolni a lépéseinket, és nincs 6 lábunk, hogy kipróbáljuk, hogy az milyen nagyon nehéz 6 lábbal megszámolni. 6 lábbal szaladunk együtt, ez nem egy könnyű dolog. Hogy jók-e ezek a megfigyelések, vagy rosszak-e, ez ellenőrizhető. Rüdiger Wehner egyszerűen úgy ellenőrizte, hogy csinált egy hangyarobotot, abba betáplált mindent, polarizált fényérzékelést, tereptárgyak érzékelését, napállását, mindent, amíg ezt a lábhosszat valami ravasz módon, és a sivatagba elengedte a hangyarobotot, és a hangyarobot ugyanúgy működött, persze jóval nagyobb volt, mint egy hangya, én láttam a fényképét egy előadáson, ugyanúgy működött, mint a hangyák, tehát körülbelül megfejtette a sivatagi hangyák navigációjának a titkát. Hát ez a két utolsó dolog, az információ átadás, meg a számolási képesség, és még hasonlókat lehetne itt mesélni. Már tudom, hogy nem egy ismeretterjesztő előadásba, vagy egy kollégium keretébe illik be, hanem sokkal inkább egy tudományos, fantasztikus regénybe. De ezeket nem ott olvastam. Zsanna Reznikovának most jelent meg a Cambridge University Press kiadásában az állati intelligenciáról szóló könyve. Rüdiger Wehner pedig egy nemzetközi elismert, nagyon híres kutató, a leghíresebb és legkiválóbb szaklapokban közli az eredményeit. Tehát azért ezekben a dolgokban van valami. Sok mindenről egy előadás keretében nem lehet beszélni. Ugye egy-két dologról esett szó, de nem esett szó például a kommunikációról, nem esett szó a kasztokról és determinációjukról, az agresszivitásról, nem esett szó például a hangyák kábítószerfogyasztásáról, de ugyanennyit, és még sokkal többet felsorolhatnék a hangyákról, de föl lehetne sorolni a méhekről, termeszekről, darazsakról, mindenféle társas állatról. Tehát hihetetlen gazdagsága van a témáknak. És hogy miért van ez a gazdagság? Teljesen egyértelmű azért, mert a Hamilton-féle elmélet megjelenése óta a kutatók hihetetlen energiával kutatják a társas élet rejtelmeit. Nagyon sok mindent felfedeztek. És most tartunk ott, hogy végre rendet kéne tenni, hogy valóban a rokonszelekció, a Hamilton-féle rokonszelekció felelőse a társas élet kialakulásáért, vagy pedig például az ökológiai kényszerek. Két nagy tábor alakult ki. Főleg a társas élettel foglalkozó populáció genetikusok kötik az ebet a karóhoz, hogy igenis a rokonszelekció a legfontosabb. A másik oldalon, például a két Wilson, David Sloan Wilson és Edward Wilson, azt állítják, hogy na jó, persze fontos, egy lehetőséget ad, de az egyéb kényszerek, például az ökológiai kényszerek a fontosabbak. Ezek elvitatkozgatnak egymással, az az érdekes, azért mindkét tábor enged egy kicsit a többieknek, tehát a rokonszelekcionisták is elismerik az ökológiai kényszerek hatását, és fordítva, tehát nincs kizárólagosság. Valójában arról lehet szó, hogy ugye a rokonszelekció, a rokoncsoportokon működő szelekció, a megtalálom, ez a csoportszelekciónak egy formája, ami a rokoncsoportokon működik. Azonban nagyon sokféle csoportszelekció van. Az úgynevezett jellegcsoportszelekciós elmélet, amit a másik bizony David Sloan Wilson vezetett be, egy olyan átfogó csoportszelekciós elmélet, amiben belefér a rokonszelekció is például, és másféle csoportszelekciós formák különböző alapon, és ezek a csoportok különböző alapon jönnek létre, táplálkozási alapon, vagy egészen más alapon. Tehát lehetséges ugye a klasszikus individuális szelekció, a rokoncsoport szelekció, általában a jellegcsoport szelekció, és még egy a populációk között lejátszódó, teljes populációk között lejátszódó szelekció, mint például a metapopulációk között, amelyekről most nem beszéltünk, vagy metapopulációkon belül, amelyekről most nem beszéltünk, de ennek is lehet szerepe a társas élet kialakulásában. És valószínű, hogy ez a többszintű szelekció az, aminek alapján értelmezhetjük a társas életet, és ez a többszintű szelekció az, aminek különböző szintjei hatnak különböző esetekben. Tehát minden azon múlik, hogy hangyáról, méhekről, darazsakról, miről van szó, termeszekről, és akkor más-más mechanizmusok hatnak, de a végeredmény mindig nagyon hasonló. A társas élet kutatása során létrejött egy tudomány, a szociobiológia. Ezt a tudományt Edward Wilson hangyakutató hozta létre. A 60-as években alakult ki ennek a koncepciója. 1971-ben írta meg ezzel kapcsolatosan a könyvét, amelyben még csak egy fejezetet jelentett a szociobiológia, és 1975-ben pedig a Szociobiológia az új szintézés címmel egy nagyon nagy és élvezetes munkát adott közre. Kérem szépen! Ez elsősorban az állati viselkedésről szólt, de sajnos a 700 oldalas könyvbe belerakott 27 oldalt egy kis fejezetet az emberi társas viselkedésről. Lehet, hogy ezt neki nem kellett volna tenni. Én ezt annak idején olvastam, én fölháborító dolgokat nem találtam benne, nyilván van benne egy-két dolog, amivel nem érthetünk egyet. Azonban erre rákaptak nagyon számosan kutatók, és elkezdték iszonyatosan támadni Wilsont. Például a Harvard egyetembeli kollégái, főleg a marxisták és a kommunisták, Leontin és Levins és a többiek vezényletével, és nekiestek, hogy rasszista, szó se volt, mert hogy determinista, ugye, mert hogy az emberi tulajdonságok az állatvilágból származnak és genetikailag meghatározottak. Rasszista, determinista, maoista írták egy helyütt, máshogy, hogy náci, szerencsétlen Wilsonról mindent írtak, aki egyébként egy csöndes, szerény ember, és abszolút nem egy ilyen agresszív egyéniség. Létrejött a szociobiológiát tanulmányozó csoport, akik két hetenként jöttek össze, vagy a Harvard Egyetemen, vagy pedig egy ilyen társaságban, amit Science for People elnevezéssel illettek, és azzal töltötték az idejüket, tizenvalahányan, hogy szapulták bizont, és szociobiológiát tanulmányozó csoport aláírása jelentek meg ellene a cikkek. Ugye Ramón y Cajal azt mondta, hogy a tudományos vitákban legyenek a lándzsák hegyei letompítva, és virágozzuk fel a kardokat. Itt nem tompítottak le semmit, nem virágoztak fel semmit. Például 1977-ben, amikor viszont felkérték egy plenáris előadásra, mikor kiment előadni, akkor valaki odaszaladt, ha jól tudom, egy hölgy, és egy korsó jéghideg vízzel nyakon öntötte az ellentáborból. Na hát ez nem éppen egy akadémikus finom vita, így gyorsan szétnézek, hogy nincs-e valakinél egy korsó, hogy mi is legyen itt az előadással. Ezt a vitát elsősorban az emberrel kapcsolatos megjegyzései, a vitának a tárgyát az emberrel kapcsolatos megjegyzései alkották, és ez a vita azért szépen lassan elcsitult. Mint látható a közlemények számából, 5 évenként tüntettem itt fel a közleményekből, ha megtalálom, igen, ezeknek a száma egy kicsit csökkent, és manapság a szociobiológia tárgyával kapcsolatban keveset vitatkoznak. Szeretném explicite kijelenteni, hogy a szociobiológia nem szociológiai tudomány, nem humántudomány, ez egy természettudomány, felfedezője és bevezette Wilson műrbekológus, hangyákkal foglalkozó szakember, és csak kis része foglalkozott az emberi viselkedéssel. A szoció nem szociálist jelent ebben, hanem csak társast. Ugyanakkor a szociobiológia bizonyos tárgykörei még mindig az érdeklődés homlokterében vannak, itt látható a rokonszelekció és az altruizmus, az ezzel kapcsolatos közleményeknek a száma folyamatosan nő, és ez a növekedési sebesség valószínűleg eléri vagy túlhaladja általában a tudományos közlemények növekedési sebességét, lehet, hogy nem, de azt nem mondhatjuk, hogy a növekvő szám alapján, hogy csökkent volna az ez irányú érdeklődés. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a társas viselkedés tanulmányozása tényleg érdekes kihívásokat jelentett a kutatóknak, akkor végül is meg kell állapítanunk, hogy bekövetkezett a szociobiológia diadala. Elkok írt egy ilyen című könyvet, rámutatott arra, hogy a szociobiológia győzött. Voltak, akik Lyontint és Wilson próbálták leleplezni azzal, hogy mind a kettőnek érdeke a vitatkozás, a tudományos közleményekben lefolytatott vitatkozás, mert mind a kettő a széldeklődés keresztüzében maradt, hát miért ne vitatkozzanak? De ebben nem volt igaza, legalábbis én Wilsonnal találkoztam, egy szerény ember, aki állandó dolgozik és kutat, és abszolút nem ilyen ember, aki úgy szeret szerepelni túlzottan sokat, például szabad egyetemi előadásokat is viszonylag ritkán tart. Na most, Lyontin egyébként esetleg egy kicsit más természetű. Tény az, hogy Darwinra most már visszamenve, Darwin alapozta meg a társas életnek a kutatását, annak az alapjait. De a társas élet fölfedezéséhez nagyon sokat hozzátett Hamilton a rokonszelekciós elméletével, és Edward Wilson pedig a szociobiológia megalkotásával. Ez a három név nagyon fontos, szerencsére Edward Wilson még él közöttünk van, és idén lesz 80 éves. Na most itt már lassan vége felé jár ugye egy ilyen kúzus, egy ilyen előadás, de még nem fejeznénk be, pedig ez szép volna a befejezésnek, mert látom a közönség arcán, hogy fel nem tett kérdések vannak, és ezekre a kérdésekre válaszolni kell, még mielőtt sor kerülne a hivatalos megkérdezésre. Az első kérdés, hogy akkor tessék mondani, kik a világ urai? A társas rovarok-e vagy az emberek? Na, mi a vélemény? Na, ugye egy hangyásznak nem merik azért megmondani az igazi véleményüket. Hát nézzünk néhány dolgot. Voilà, Közép-Amazónia őserdei. Tessék nézni a társas életeknek, társas rovarú, életű rovaroknak a tömege. Itt hangya és termesz, vagy a hangyáknak az egyetszáma. Az összes többi gerinctelen és gerinces egyetszámát és tömegét meghaladja. Jöjjünk haza. Gönyői homokvidék. A talaj felszínén szaladgóló állatok közül a hangyáknak az egyetszáma a legnagyobb a gerincesek közül. Az erdőben, de a gyepen is messze a legnagyobb uralkodó, holott jelentős részük nem is a talaj felszínén futkároz, hanem benn van a talajban. Tudják, hány hangy él Magyarországon? Én se tudom pontosan, de a denzitás becsléseink alapján kijelenthetem azt, hogy körülbelül minden magyar emberre olyan 3/4 millió és millió közötti hangya egyed jut. Tehát önnek, ott fönn a kazaton, önnek és nekem is van közel 1 millió hangyánk Magyarországon. Ha ezt most a világra kivetítjük, akkor még furább a helyzet, mert oda még bejönnek a termeszek is, és a világon jó néhány milliószor annyi társas rovar van, mint ember, hiszen az emberek lélekszáma milliárd 10 a 9-en nagyságrendű, a társas rovaroké pedig 10 a 15-en és 10 a 17-en között mozog, tehát legalább 6 nagyságrenddel. Nagyobb, ami ugye egy milliót tesz ki. Tehát sokan vannak. Na de hát bárki mondhatja, hogy jó, hogy van egy millió, meg ennyi millió, annyi millió, de hát az embernek az építményei, ahogy az ember légázza a természetet, az ám a valami, nem a társas rovarok, tessék megnézni. Ami termesz, irányítő termesznek a fészkét látjuk itt, ez egy igen magas alkotás, ráadásul úgy állítja be, hogy az éle észak-dél irányba nézzen, így a déli nap nem melegíti föl túlzottan. A kamráiban gyönyörűen szellőztető berendezések működnek, hőmérsékletet regulál ez a fészek, és nedvességet regulál ez a fészek, ráadásul sok más állat is elfoglalja. Na jó, hát erre a hangyák sem maradnak le. Egy amerikai aratóhangyának a fészkét látjuk itt, kiásva Csinkel professzorál mellett egy kiváló hangyász. Na most képzeljük, hogy mekkora egy ilyen aratóhangya, hát nem egészen egy centiméteres vagy egy centiméteres nagyságú, és akkor most szorozzuk meg, hogy hány emberi léptékű, mondjuk fogadalmi torony férne el egy ilyen hatalmas fészekben, amit gipszel öntöttek ki. És ez még mind semmi. Ime egy levélnyíró hangyának a fészke. Ott látjuk a felső, bal felső sarokban magát a fészket. Hatalmas alkotmány, 40 tonna talajt mozgattak meg a levélnyíló hangyák, mire ezt felépítették, és erre jön az ember és összerombolja. A kamráit és a járatait kiöntötte gipszel, ehhez 6 tonna gipszet használtak föl, és 8000 liter vizet. Itt látható a gipszel kiöntött kamráknak a halmaza. Ezekben a kamrákban egyébként a levélnyíró hangyák összenyírott, összerágott leveleken gombákat termesztettek, tehát ők mesteri növénytermesztők, még úgy mellékesen megjegyzem, hogy gyomlálni is tudnak, persze nem így, mint a buták, hanem vannak nekik herbicidjeik, olyan anyagaik, például a mürmikácin, ami szelektíve kiírtja a többi gombát, és csak a saját gombájuk marad meg. Tehát nem akármilyen népség, és nem tudom, mennyire látszik a dián, de hát némileg látszik, hogy itt van a kiásásnak a munkája, és tessék megnézni az embereket, milyen picikék egyetlen ilyen hangyafészekhez képest. Mi európaiak sem panaszkodhatunk, a vörös hangyáink fészke. Itt a kis vörös hangyának egy hatalmas fészke Finnországban. Na jó, ebben van azért egy kis cseh, mert Heki Wurmrenni barátunk áll a fészek mellett, aki pedig körülbelül ilyen magasságú ember, tehát azért egy kis csalás van benne, de még akkor is nagy ugye a fészek, ebben megegyezhetünk. Ráadásul ennek a fészeknek ugyancsak van hőregulációja, nedvességregulációja, és Vazman már közel 100 évvel ezelőtt, közel 1200, vagy még több mint 1200 különböző rovart mutatott ki a fészekből, ami nem hangya, és amelyek jó otthonra találtak, itt békességben megpértek a hangyákkal. Na, itt tanulhatunk a hangyáktól. Ha az ember épít valamit, lakást, akármit, a legelső az, hogy mindenféle takarodjon innen, százlábokat, hangyákat, pókat, írtsuk ki, hogy a háziasszonyok ezt igen nagy méreggel teszik, és a lakás csupasszá válik, élettelenné válik, vagy azt hiszük azért, ezekben ezek nem. Jó megférnek más állatokkal. Még egy dolog. Egy ilyen hangya az egész erdei életközösség szabályozásában részt vesz. Nem véletlenül számos országban biológiai védekezésre használják a vörös hangyákat, és a szövőhangyákat a kínaiak már 2000 éve biológiai védekezésre használták. Ez a legősibb biológiai védekezés, amiről tudunk. A kártevő rovarokat írtották vele. Ráadásul az invazív és ember által terjesztett fajok kivételével a hangyák populációikat nagyon jól tudják szabályozni. Nagyon jó mechanizmusaik vannak el. Na itt is tanulhatunk valamit, mert azért az emberi populációk robbanása, ugye a fejlődő országokban, vagy a demográfiai visszaesés nálunk azért bizony hagy kívánni valót. Úgyhogy hangyáktól, termeszektől, méhektől van tanulni valónk. Ha a legfelső mondatot nézzük, Salamonnak a mondását, menj a hangyához, lesz, nézz az utait és tanulj bölcsességet, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ezek az élőlények itt vannak körülöttünk mindenütt a világunkban, és az életnek az útját csak úgy tudjuk sikeresen bejárni, ha ezt velük együtt egyetértésben tesszük meg. Köszönöm a figyelmet!
Ebből a kitűnő előadásból megtudtuk, hogy a hangyák minden téren sokkal különbek, mint az emberek. Hát csak, hogy kimondjam a professzor úr helyett, amiről az előadás szólt. Viszont aggodalommal láttam, hogy kábítószert fogyasztanak a hangyák. Lehet-e az, hogy még ebben is felülmúlják az embereket, magyarán, hogy esetleg a társas életüket, vagy elősegíti ezt az emberi társadalomban közismert romboló hatása helyett?
Hát, hogy ezt mi a hangyáktól tanultuk, vagy nem, nem tudom, de ugye a kábítószerfogyasztás nyilván benne volt, ez nem igazi kábítószerfogyasztás. Miről van szó? A hangyákkal nagyon sok egyéb állat él együtt, többek között egyéb rovar. Különösen bogarak, holyva bogarak között vannak olyanok, de vannak külön hangyabogarak is, amelyek bizonyos váladékokat termelnek mirigyekből. Ezeket a váladékokat nagyon szeretik fogyasztani a hangyát. Talán egy kis kábító hatásuk is van, de az ízüket mindenképpen nagyon szeretik. És ezért elnézik azt, hogy ezek az aljas bogarak közben a hangyák ivadékát pusztítsák. Tehát ez hasonló, mint ha valaki kábítószert fogyaszt, vagy iszik, és nem törődik a családjával. Sőt, itt még a gyilkosokat befogadják és gondozgatják, mert annyira szeretik a kábítószert, tehát ez a saját ivadékaiknak a kárára megy. A legszörnyűbb az, hogy még egy lepkefajnak a hernyója is csinálja ezt, a Maculinea boglárka lepkéjé, amit viszont Európa szerte nagyon védenek, mert a kipusztulás szélén áll, és szegény lepkét a hangyák kárára védik, mert a lepkének a hernyója is bizony a hangyák ivadékait eszi, és közben termeli ezeket a hangyák számára kellemes anyagokat. Tehát egy ilyen biológiai megoldás.
Professzor úr előadásában említetted, hogy ugye mi tanulhatunk a hangyáktól, tehát ez a képesség, de hát megvonna a hangyákban az a képesség, hogy tőlünk tanuljanak, tehát mi valamivel ezért magasabb rendűek, vagy nem is tudom, hogy szabad ezt szót használnom.
Na természetesen azért egy szóval sem mondtuk ki, hogy magasabb rendűek, talán annyit, hogy egy kicsit a világuralmunkat meg kell velük osztani, mert ők egy kicsit ügyesebben csinálják a természetnek a hatására. Tőlünk nagyon keveset tanulhatnak a hangyák. Közvetlenül nyilván nem, mert egészen más a kommunikációs rendszerünk. Azért olyan szellemi szinten, mint egy ember nincsenek. Én például költeményt író hangyát, vagy pedig jazzzenész hangyát még nem láttam, hogy csak a magas kultúrát említsem meg. Bár hangokat tudnak kiadni és kommunikálni. Valójában én azt hiszem, a dolgot úgy lehetne megközelíteni, hogy bizonyos kísérleti szituációkban meg lehet őket tanítani. Bizonyos tevékenységükre. Például, hogy hol kapják rendszeresen a táplálékot. Akkor ugye erre látunk is már példát, hogy kommunikáljanak. De azt, hogy mi a tudásunkat egy az egyben hangyáknak átadjuk, erre még nem születtek eredmények. Bárki tudja a jövő mit hoz. Itt néhány hallgató is ül, akik hangyákkal foglalkoznak ugye a tanszékünkön. Itt van feladva lehetőség, tessék nekiállni. Köszönöm szépen.
Tetszett mondani, hogyha az ablaknál a szárnyas hangyák megjelennek, nincs más tendünk, csak engedjük ki őket. És a maradékkal mit tudunk tenni, és károsak-e ezek rá?
Igen. Hát ez egy hangyásznak a gondja természetesen. Mikor Edward Wilsonnak hallottam egyszer egy előadását, ugyanazt mondta, amit én is szoktam mondani. Mindig jönnek, hogy a konyhában hangyák vannak, mit csináljunk. Hát mit kell tenni? Etetgetni őket, és figyelni a csodálatos életüket. Semmi más teendő nincs. Meg kell tűrni őket, betegséget nem nagyon terjesztenek, ott lehet velük együtt élni. Tehát én azt mondom, hogy ez nem, a fáraó hangyák egy kicsit problémásak, de általában nem jelentenek problémát a lakásban a hangyák, különben én hangyaírtáshoz nem értek, ugye erre vannak rovarírtó emberek, de azért még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a lakásban a hangya jót jelent és szerencsét jelent. A feleségem megkérdezzük, neki is ez a véleménye lesz, különösen akkor, ha a hangya nem a mi lakásunkban van, hanem a szomszédében.
Én arról szeretnék érdeklődni, hogy ugye a Kataglifisnél vizsgálták ezt a lépésszámlálást, és esetleg más fajnál is fedezték ezt fel, vagy számlálták általános, vagy ez egy abszolút különlegesség?
Nem, más fajoknál nem vizsgálták, sőt a Kataglifisnek is csak egy faján tanulmányozták, amelyik Tunéziában él. Itt van valaki a közönség soraiban, aki Vénel professzorral beszélgetett, és mondta, hogy azért a Kataglifiseket tanulmányozza, mert a tunéziai sivatag olyan nagyon szép. Tehát ő ott vizsgálta ezt. Nyilvánvaló, olyan hihetetlen apparatúrával mentek ők Tunéziába vizsgálódni, olyan hatalmas stábbal, hogy ezt megismételni nagyon nehéz, nagyon költséges, és nagyon részletes vizsgálatok kellene hozzá. Na nyilván van egy szakdolgozom egyébként, akivel a katadlífiszeket vizsgáljuk, lehet, hogy mi is kipróbáljuk a maraszsörtét a lábán, és hátra működik itt is a mi fajunknál, azonban ez nem biztos, mert azért egészen más körülmények között él. Jelenleg tudomásom csak arról van, hogy ezzel a katadlífiszel próbálták ki a lépésszámot. Más tulajdonságokat, más navigációs tulajdonságokat kipróbáltak más fajokkal is, amelyek más sivatagi körülmények között élnek. Egyébként ez a professzor iszonyú sok benszülöttet alkalmaz, derék tuaregeket segédnek, együtt dolgoznak, és amikor mutatta a dián, hogy ez az egyik segédem, ez a másik, egyszerű hosszúgatyás tuaregek voltak, azt mondja, közben rájöttem, hogy az illető értelmes, és az egyik most Floridába professzor, a másik való Európába professzor, tehát azért a hangyák tanulmányozásával még karriert is lehet csinálni, csak tuaregnek kell lenni hozzá.
Nekem is van egy kérdésem, miért fáj annyira, hogyha a hangya megcsíp?
A csípése nem fáj.
Harap.
A szúrása. A szúrása fáj. Valóban a hangyák között vannak olyan csoportok, nálunk is élnek ilyenek, amelyeknél még megmaradt a fullánk, hiszen fullánkos átjárszányok, és bizony, amelyek át tudják szúrni a bőrt, főleg vékonyabb bőrfelületet, az nagyon fájdalmas. Nagyon sokféle mérgük van, nem csak a hangyasav, nagyon sokféle keton és egyebek, és ez fájdalmas sebeket okoz, de harapni is tudnak valóban a hangyák, amelyiknek nincs hullánki, az megpróbálja a bőrt átharapni, és odatolja a potruhát, és a potruhából savat, vagy valamilyen más méregváladékot bele pöcskendez, és ez is nagyon kellemetlen, fájdalmas tud lenni, akikkel és itt ülnek a tölgyfahangyákat tanulmányoztuk, őnekik van róla tapasztalatuk, amikor 20-30 tölgyfahangya megrohan bennünket, belénk harapnak és belénk nyomják a ketonjaikat. Hát az nem éppen egy élvezet, de elviseljük, mert azért aranyos jószágon.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Tóth Ágota, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának egyetemi docense tartja meg Önszerveződés kémiai rendszerekben kémiai hullámok című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!